Victorine Meur azért lett modell már 16 évesen, mert kézműves szülei nem tudták tanítatni, márpedig ő nagyon akart tanulni, nem akármit, festeni. Így került 1862-ben 18 évesen Manéhoz, akinek a modellkedéssel fizetett a festőórákért. Ráadásul így addig is figyelhetett, leshetett, tanulhatott, amíg a festő vele dolgozott. Aztán hazament és maga is ecsetet ragadott. És hogy nem volt tehetségtelen, azt is mutatja, hogy 1879-ben az ő képe és Manéé egy teremben lógott az azévi szalon kiállításon. Aztán 1903-ban tagja lett a Királyi Akadémiának is. Élete utolsó éveiben Párizs mellett élt szegényen, egy másik nővel közösen bérelve egy házat, és miután mindketten meghaltak, és 1930-ban a házat kiürítették, a benne lévő ingóságokat, köztük a festőnő ott lévő képeit, valamint hegedűjét, mert hogy zenért is elégették. Így aztán ma egyetlen egy, az 1880-as években készített lányportrét ismerünk tőle. Ő is festő volt, akinek ha a képeit nem is, de meztelen testét mindenki ismeri. Nagyon jellemző ez a művész sors, azért ragadtam ki ezt a sok száz nő képzőművész közül, akit Martos Gábor bemutat a könyvében. Délelőtt hallhatták az Önarckép nyaklánccal Női alkotók a műkereskedelemben című könyvről szóló beszélgetésünk első felét, amelyből kiderült, sokáig, túl sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a nők egyszerűen nem alkalmasak arra, hogy a férfiakéval egyenértékű műalkotásokat hozzanak létre. A kötet azt is vizsgálja, egyáltalán milyen módon kerülhettek festővásznak vagy szobrászműhelyek közelébe tehetséges fiatal nők, és azután tudtak-e érvényesülni. Folytassuk most azzal, hogy egy-egy kivételes esetben meddig juthatott el egy művész, aki történetesen nő volt.
Az jutott eszembe, amikor arról beszéltünk, hogy ha egymás mellé tesszük név nélkül egy férfi és egy nő alkotását, hogy akkor van-e különbség. Ugye végig a könyvben arról van szó, hogy nincsen különbség.
Hát nincs férfi művészet, meg női művészet. Igen, bárki viszont, bármit mond, nincs.
Viszont azon gondolkodtam, hogy az lehet, hogy fölemelkedési lehetőség, vagy egy új irány, hogyha a nők nagyon mást festenek?
Igen, nyilván van, ahol ez azért látható, persze. Mm-hmm. Tulajdonképpen a reneszánsztól kezdve is látható, mert nem véletlen, hogy például azért az Artemisia Gentileschi is elsősorban portréfestőként, mert portrét lehet festeni, tehát is ő tehetséges volt, tehát bekerült a legkülönbözőbb főúri királyi udvarokba, és ott mint portréfestő működött. Ő már aztán megengedhette magának, hogy mondjuk megfessen egy-egy bibliai jelenetet is, amikor már elfogadott volna, de ő volt mondjuk az első, és hogyha ezt a részét megnézzük például, megint csak egy ilyen kicsi férfi-női jogi különbség, ugye, hogy ő aztán már, mint egyébként udvari festő, több királyi udvarban is, például ugye eléri azt, hogy nevetséges, kísérő nélkül utazhat. Értsd, a férje nélkül. És eléri azt, hogy egyedül vásárolhat festőszereket, amit egyébként csak egy férfi vásárolhatott mindaddig, egyedül adhatja el a saját képeit, tehát kvázi kereskedhet a saját képeivel, megint csak a férje engedélye nélkül. És azért nehogy azt higgyük, hogy ez, hogy most itt 1600-as évekről beszélünk, mert a könyvben van arra példa, amikor egy amerikai festőnő, akinek a férje Spanyolországban lesz diplomata, és ezért hosszú évtizedeket élnek Spanyolországban, Madridban, a frankóféle Spanyolországban, és nem lehet önálló bankszámlája, és nem válhat el a férjétől. Tehát vissza kell költözzön Amerikába, hogy el tudjon válni a férjétől, mert Spanyolországban a jog nem teszi lehetővé, hogy elváljon a férjétől. Tehát azért ez nem olyan nagy változás azért a több száz év alatt, tehát azért ezek nagyon nehezen és lassan működő dolgok, és hát nagyjából ezért is született, vagy ebből az én ez ellen való indulatomból született alapvetően ez a könyv, mert hogy én falnak megyek attól a mondattól, a Lee Krasner, aki ugye a Jackson Pollocknak volt a felesége, és akiről ma már többé-kevésbé a művészet történet elismeri azt, hogy legalább ugyanolyan fontos szereplője az amerikai absztrakt expresszionizmusnak, mint a Jackson Pollock. Most az egy más kérdés, hogy a Jackson Pollock legdrágább eladott munkája az 200 millió dollár, a Lee Krasneré meg 11,5 millió dollár. De amikor a Lee Krasner 1937-ben a Hans Hofmann nevű német származású amerikai festőtől tanul New Yorkban festeni a festőiskolában, akkor az egyik óra végén a Hofmann oda megy, megnézi a képet, amit a Lee Krasner festett az órán, és szó szerint a következő mondatot mondja: ez annyira jó, hogyha nem tudnám, hogy maga csinálta, meg nem mondanám, hogy egy nő festette. Na most ez milyen mondat? Milyen megalázó mondat ez? És hát ezek azok, amik belőlem ezt, hát én ugye 2000 óta foglalkozom intenzíven műkereskedelem elmélettel, és látom ezeket a különbségeket. És találkoztam ezekkel a Madáccsal, a Gropiusszal, a Hans Hofmann féle mondatokkal, akkor azt éreztem, hogy itt van egy szemlélet, egy iszonyatos szemlélet. És ha most nagyon tragikusan, ha úgy tetszik, akarnék fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy ez tulajdonképpen valahol mélyen a gyökerében, ez ugyanaz a szemlélet, aminek ugye az az eredménye, hogy ma Magyarországon ugye átlagban hetente hal meg egy nő párkapcsolati erőszakban. És lehet, hogy ez egy, bocsánat, egy rettenetesen durva hasonlat azt mondani, hogy mert a modok olcsóbban kell el, az hogy jön ahhoz, hogy valakit agyonver a párja, vagy nem tudom micsoda. De ez az egész mégiscsak mélyen valahol ott van. Én a könyvben is idézem, Virginia Woolfnak ugye ez a Room of Ones, ez a saját tér, vagy saját szoba ugye magyar fordításban, ugye 1929. És hát gondoljunk bele, hogy ott is micsoda felzúdulás volt, amikor ő leírta, hogy a nő ugyanolyan, mint a férfi, csak nincsenek meg ugyanazok a feltételei. És ahhoz, hogy ugyanazt tudja produkálni, mint egy férfi, ahhoz mondjuk minimum egy saját térre, egy saját szobára van szüksége. Tehát abban a pillanatban, amikor a Modok-Czóbel házaspárnál az teljesen természetes, hogy a házban lévő műterem az a Czóbelé, és a Modok nyilván bemehetett volna, ha ő nagyon erőszakoskodik, nyilván a Czóbel nem mondta volna azt, hogy édes Márián, te ide a lábadat be nem tehetett. De az nem tűnt föl neki, hogy a Modok mégse soha egyszer be nem megy a műterembe festeni. De ugyanezt a példát egyébként nagyon szépen a Jackson Pollock és a Lee Krasnernél is látjuk. Ugye, amikor ők megveszik azt a bizonyos Long Islandi házat, amikor összeházasodnak a 40-es évek második felében. Csak egy pici zárójelet nyitok, amely házat úgy tudnak megvenni, hogy a Jackson Pollock a szeretőjétől, a Peggy Guggenheimtől pénzt kap rá, hogy megvegyék a házat. Tehát mondjuk azért ez a Lee Krasner szempontjából megint csak egy elég érdekes adaléke ez a történethez. Megveszik azt a házat, és ott van ugye az a bizonyos legendássá lett pajta. Akkor az teljesen természetes, hogy az a Jackson Pollocknak lesz a műterme. És ugye a művészet történészek pedig ugye nagy felfedezésként ünneplik, hogy és hát itt kezdődik a Lee Krasnernek az új korszaka, a little picture, a kis képeknek a korszaka. Hát persze, mert a nagy ménkű pajtába a Jackson Pollock festi az 5-6-8 méteres vásznait, ugye a lefektetett vásznakra csorgatja a festéket, meg spritzkol, meg nem tudom, mit csinál, és a Lee Krasner pedig bent a konyhába festeget, mert hát hogy tudna egy rendes képet festeni, mikor bent ül a házba, ami ugye nem arra van kitalálva, hogy ott nagy képeket lehessen festeni. És csak majd, amikor meghal a Jackson Pollock részegen egy autóbal esetben, már a részegen úgy értem, hogy ő vezet részegen, és meghal ő és az akkori szeretője, ugyan túlél mellette, de súlyosan megsérül, akkor tud a Krasner kiköltözni a pajtába, és kezdődnek azok a képei, amelyek a little picture-höz képest ugye kifejezetten big picture, tehát ugye ő is elkezd 4-5-6 méteres vásznakat festeni, amelyekről ma azt mondják, hogy hát ez az életművének a csúcsa, és egyébként az a bizonyos 11,5 milliós leütése is pontosan egy ilyen képéért született. Na de azért addig, ameddig ők ott együtt éltek, addig valahogy mégiscsak természetes volt, hogy a Pollocké a pajta, a műterem.
Hát és akkor még Rodinról nem is beszéltünk. És hát
ó,
más,
hát és hát még hány olyan, mindenkiről
de
nem.
Azért érdemes, mert amikor még nem indítottam el a felvételt, mondtad, hogy tulajdonképpen a te érdeklődési körödet utolérte a MeToo mozgalom, és az, hogy a Czóbel nem vett tudomást arról, hogy a felesége milyen tehetséges, és lehet, hogy hagyni kéne őt kibontakozni, addig a Rodin esetében és más alkotók konkrétan elnyomták,
hát
vagy
igen,
hát még durvábban akadályozták őket.
Hát igen, ugye, mert a Claudel, aki ugye mint tanuló kerül ugye a Rodin mellé, mert a Rodin tudja, amikor a szobrásziskolában találkoznak, ahol a Rodin tanít, és a Claudel pedig ugye szobrászhallgató, hogy ez egy tehetséges lány, meg szép is ráadásul, tehát ugye oda veszi maga mellé, asszisztense lesz, a szeretője lesz, a munkatársa lesz, minden lesz. Miközben természetesen a Rodin azért nem hagyja ott az ő élettársát, aki szintén nem volt a felesége, de mindegy, akivel együtt élt, és akitől a gyereke volt. Már ez is ugye egy milyen helyzet, mondjuk, ez a folyamatosan szerető státuszban nyomott nő, aki egyébként munkába pedig abszolút, hát szinte egyenrangú, tehát ugye ma azt mondja a művészettörténet, hogy nagyon sok olyan szobor van, amiről nem tudjuk megmondani, hogy mennyit csinált belőle a Rodin, mennyit csinált belőle a Claudel, és azt viszont tudjuk, hogy amikor a Claudel a szószoros értelmében belebolondul ebbe a helyzetbe, ugye, és a családja elmegy gyógyintézetbe, záratja, miközben egyébként az orvosok azt mondják, hogy nem kellene bezárni, hanem a családja körében élhetne, akkor élhetne egy normális életet, de ugye se az anyja, se a testvére, ugye zárójel Paul Claudel, nagyon ismert és elismert francia költő, nem hajlandók oda venni, hanem kifejezetten azt akarják, hogy ő maradjon élete végéig, mint ahogy maradt is élete végéig, ugye zárt osztályon. Az anyja soha meg nem látogatta, a testvére talán egyszer vagy kétszer meglátogatta, de minden olyan alkalommal, amikor arról volt szó, hogy ki lehetne engedni, ha hazavinnék a család körébe, akkor azt mondták, hogy nem maradjon csak itt. Most nyilván nem lehet, vagy kell ezt az egész dolgot a Rodin nyakába varni, de hát, hogy azért a Rodinnek nem kevés köze volt ahhoz, hogy a Camille Claudelnek így alakult az élete, az azért nyilván letagadhatatlan, és egyébként pedig a műteremben ott maradt Claudel munkákat, miután a nő bekerül az elmegyógyintézetbe, a Rodin gondolkodás nélkül a saját neve alatt adja el. És nem lehet megkülönböztetni, tehát itt megint csak az van, hogy a tehetség kettejük között nyilván nem mérhető. De hát ez megint csak egy olyan történet, amire azt kell mondani, hogy azért ez nem normális. És hát hány ilyen van, hát ha csak a Picasso körül megfordult fontosabb nőket nézzük, akiből ugye kettő lett öngyilkos, egy került szintén elmegyógyintézetbe. Szóval, hogy azért az se volt egy piskóta.
Egy meg tudta írni a könyvet róla, mert...
Hát igen, amiért egyébként a Picasso minden követ megmozgatott, hogy az a könyv ugye a Zsilónak a könyve, az életem Picassoval, az ne jelenhessen meg.
A múzeumokról még nem esett szó, mármint hogy a múzeumokban mennyire reprezentáltak a női alkotók. Nagyon érdekes az, ahogyan egyáltalán a könyvet nyitod, hogy a nők lehetőleg ne csak messzelenül kerüljenek be a múzeumokba, hanem mint alkotók is. És az ember nem gondolja végig, hogy tényleg, hát mennyi nő van egyébként a múzeumokban.
Igen, hát ez a Guerilla Girls nevű kifejezetten feminista női képzőművészeti akciócsoportnak ugye van ez a klasszikus plakátja, igen, ezzel nyílik a könyv, hogy messzelennek kell lenniük a nőknek ahhoz, hogy bekerüljenek a Metropolitan Múzeum kortárs gyűjteményébe, hiszen a Metropolitan Múzeum kortárs gyűjteményében lévő képeknek, aktképeknek a nem tudom, 85%-án mesztelen nők láthatók, miközben az alkotói oldalon, tehát a női művészek, azok meg nincsenek 4%-nyian reprezentálva a művészek között. Igen, ez egy ismert plakátja a Guerilla Girls-nek. Igen. Ugye az érdekes, hogy hát ha csak a Szépművészeti Múzeum, vagy akár a Nemzeti Galéria állandó kiállítását magad elé képzeled, hogy azért ott mennyivel több a férfi alkotó nyilván, mint a női, és hát ez is persze összefügg ezzel az egész dologgal, és persze megint csak erre lehet azt mondani, hogy jó, de hát több volt a tehetséges férfi a évszázadok során. De az azért nagyon érdekes, ugye említetted a MeToo-t, és ami tényleg azért úgy alájött az én könyvemnek, én ezt előbb kezdtem már ennek az adatait gyűjteni, mint hogy ez az egész MeToo dolog ennyire az érdeklődés középpontjába került volna, és egyáltalán a nőkkel való foglalkozás ennyire aktívá vált volna a képzőművészet vonalán is, meg nyilván sok fele máshol. Tehát a könyvben van valóban egy nagy fejezet, ami a múzeumoknak az ezzel való politikájáról szól, tehát kiállításpolitikáról, gyűjteménypolitikáról és így tovább. És az azért látszik, hogy ebben az elmúlt 2018-2019, mondjuk a tavalyi évet vegyük nagyjából ki, mert hát azt elsöpörte ugye a világjárvány, de ez nyilván fog, ha egy kicsit normalizálódik a helyzet, tovább menni, és egyébként a mai napig ez látszik, hogy például például a múzeumok elkezdtek nagyon erősen e felé menni, akár egészen odáig, amiből például Amerikában azért elég nagy viták is voltak, hogy a gyűjteményükben lévő munkákból, ugye Amerikában el lehet adni múzeumi gyűjteményből is bizonyos megszorításokkal műveket, hogy adnak el műveket azért, hogy ebből a pénzből nőművészeket és vagy színesbőrű művészeket, hiszen azok is ugyanúgy alul reprezentáltak a nagy múzeumi gyűjteményekben, mint a nők, vásároljanak. Most ez természetesen vált ki vitákat, van olyan múzeum, amelyik kimondta azt, hogy 2 évig például csak női művészektől fog a gyűjteményben munkákat válogatni. Erre persze lehet azt mondani, hogy azért ez nyilván az ingának egy olyan típusú átlendülése a másik oldalra, ami megint nem biztos, hogy jó, mert ha azért mondjuk abban a 2 évben lehetne egy nagyon fontos, nagyon jó férfi művész munkát megvenni, akkor miért ne lehetne megvenni. És nyilván ezek azért, hogy mondjam, ingoványos területek, de nyilván mindenki próbál nagyon erősen ebben ma váltani, tehát a múzeumokban jönnek sorra női kiállítások, jönnek sorra beszerzésben női munkák, és vagy mondom színesbőrű művészeknek a munkái. Ugyanez látszik egyébként a nagy művészeti vásárokon, hogy női szekciók vannak, külön valamilyen módon támogatják a nőknek a megjelenését, a női művészek megjelenését a nagy művészeti vásárokon, és tulajdonképpen a műkereskedelemben is látszik, a Sotheby's-nek is és a Christie's-nek is volt idén például olyan árverése, ahol deklaráltan kizárólag női művészek munkáit vitték kalapács alá, miközben hát azért láttuk az elején az arányokat, tehát hogy van honnan egy kicsit még feljönni, és ha nyilván nem is lesz ez az inga soha középen, tehát hogy azonos legyen a férfi és a női művészeknek a száma mondjuk egy múzeum kiállításai között, vagy mondjuk a műkereskedelemben, de azért legalább valami normális arányba ez remélhetőleg be fog előbb-utóbb állni.
Miért kapott külön fejezetet a könyvedben a magyar alkotó külföldi megjelenése, vagy a külföldi érvényesülése? Ezen gondolkodtam. Volt elcsúszás, hogy volt, amikor még Magyarországon nem kezelték ezt helyén, de már a világban volt nyitás?
És persze, azért ez nyilván Magyarországon most az utóbbi időben kezd látszani, tehát hogy más nem mondjak, mondjuk ez a bizonyos, ahogy a modokot én mondtam, ugye ez a 6 milliós modok, ez egy idei leütés, addig egyébként másfél millió forint volt a legdrágább modok munka. Meg mondjuk akár a nagy árverezőházak kínálatát, ha nézzük, akkor az azért látszik, hogy egyre több a nő, egyre több női munka jön, egyre jobb árakat kapnak. Nyilván ennek egyébként van egyfajta divat húzása is, amit ugye a világban látszik. Van a könyvben egy olyan összehasonlító adat, hogyha azokat a munkákat nézzük, most a világról beszélek, nem Magyarországról, azokat a munkákat nézzük, amelyek néhány éven belül újra árverésre kerülnek, tehát lehet összehasonlítani az első és a második műkereskedelemben való megjelenés értéke között, hogy a nőknek sokkal erősebben, de relevánsan sokkal erősebben, tehát hogy miközben a férfi munkák, úgynevezett visszatérő férfi munkák átlagosan 8%-os hozamot hoznak, a nőknél 80% fölötti ma a hozam. Igen, tehát mondom, nagyon nagy a különbség, na de megint csak azt mondom, hogy van honnan feljönni. No, szóval, hogy miért van ez a külön fejezet? Egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy azok a nők, akik a legkülönbözőbb korokban elhagyták Magyarországot, és mondjuk a nagy részt Párizsban, tehát ha csak a legkézenfekvőbbet mondom, ugye a Reigl Judit, aki azért ma pillanatnyilag az egyik legismertebb kortárs művész, hát ugye sajnos tavaly augusztus óta már azt nem mondhatjuk, hogy élő művész, de amikor én a könyvet elkezdtem, akkor még ugye ráadásul ő volt a legdrágább élő magyar művész, notabene az most is egy nő, ugye a Keserű Ilona. Szóval, hogy őnekik azért nagyon más volt a lehetőségük. És Párizs, ahol sokan az Anton Prinner, aki ugye Prinner Annaként indult el Magyarországból, és mire megérkezett Párizsba, addigra ugye Anton Prinner csinált magából, és férfi ruhába járt, és pipázott, és mélyítette a hangját, és ma már ugye nyilván nehezen megítélhető, hogy egyszerűen csak azért, mert hogy ő ráadásul szobrász volt, tehát az még nehezebb pálya ugye egy nőnek, hogy egyszerűen férfiként jobban eladhatónak gondolta a saját munkáit, vagy hogy ott tényleg esetleg volt egy ilyen transz neműség esetleg, ezt nem tudjuk, de tehát, hogy sokan vannak, és akkor azt azért muszáj megemlíteni, hogy például az ő sikerük, tehát akár a Reigl, akár a Molnár Vera, akár az Anton Prinner, akár a Böti Steiner Anna, és még mások is egyébként, hogy ez például mennyire azon múlik, hogy van egy olyan galéria, aki ezt a dolgot egyszer csak fontosnak érzi. És ugye amikor a Maclari Fine Arts, tehát a Maclari Kálmán, akinek ugye egyébként is nagyon erős franciaországi kötődései voltak és vannak, elkezdi hazahozni és elkezdi, hát most nem biztos, hogy ez a jó szó, de futtatni ezeket a nőket, tehát hogy például a Reigelt elkezdi rendszeresen nemzetközi vásárokra vinni, egyre jobb árakon tudja eladni, hogy kiadja a kétkötetes hatalmas nagy Reigl életmű katalógust három nyelven, mert azért ezeket tudni kell, hogy ezek fontos részei annak, hogy a kánon hogyan alakul, és azért ez kell valaki, és pontosan ezeknek a Párizsba került annak idején magyar nőknek, zárójel és férfiaknak, mert a Fiedler Ferencet ugyanígy nyomja, már bocsánat, megint idézőjelben a Maclari Galéria. Szóval, hogy aki ennek egy kicsit mögé áll, és hát igen, ez nagyon sok munka, nagyon sok pénz, de hát ugye azt tudjuk a világban, hogy a sikert azt így lehet megcsinálni.
Martos Gáborral beszélgettünk Önarckép nyaklánccal, Női alkotók a műkereskedelemben című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Ha kíváncsiak a beszélgetésünk első felére is, amit délelőtt volt itt a Trend FM-en, akkor figyelmükbe ajánlom a Könyvben utazom podcast csatornáit a SoundCloudon vagy a Spotify-on. Érdemes egyben meghallgatni ezt az interjút. Köszönöm a figyelmüket!